Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Nem emlékeztünk még meg róluk, pedig lehet, hogy elsők között kellett volna, olyan léptékben építenek és fejlesztenek. Idén lesz 23 éve, hogy Bill Gates és volt felesége Melinda megalapította közös karitatív szervezetüket, a Gates Alapítványt. A Microsoft társalapítója karrierje elejétől kezdve nagy figyelmet fordított a jótékonyságra. Kezdetben jó pár oktatási intézmény mellett alma máterét a Harvard Egyetem számítástechnikai karát támogatta. Az informatikai irányultságú mecenatúrát azonban egészen hamar felváltották az egészségügyi célú kutatások és a mély szegénységben élő gyermekek felkarolása. Igyekeznek felvenni a harcot az AIDS ellen, és már a 2000-es évek elején 258 millió dollárt költöttek malária elleni vakcinák fejlesztésére. A Gates Alapítvány elsődleges céljai között szerepel a gyermek halandóság mértékének minimalizálása, valamint a hajléktalanok lakhatásának biztosítása, de igyekeznek reagálni a vára krízisekre is. Az általuk vezetett alapítvány a koronavírus elleni küzdelemre összesen 255 millió dollárt különített el, amelyből oltóanyag és gyógyszerkutatásokat, továbbá a járvánnyal küzdő dél-ázsiai és afrikai országokat támogattak. Gates jelenleg a világ 5. leggazdagabb embere, miután tavaly 20 millió dollárt csoportosított át saját vagyonából a családi alapítványba, 55 milliárd dollárra nőtt az az összeg, amit ő és Melinda az elmúlt évtizedekben adományozásra fordított, ezzel pedig ők lettek a világ legnagyobb filantrópiai. Bill tavaly nyáron jelentette be, hogy alapítványuk innentől kezdve egészen 2026-ig további 50%-kal, vagyis évi 9 milliárd dollárral fogja növelni kiadásait. Bár a házaspár 2021-ben úgy döntött, hogy magánéletüket külön úton folytatják, karitatív tevékenységüket továbbra is együtt végzik. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistul Veronika vagyok. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Tizenkét évvel ezelőtt voltak olyanok, akik kinevették az ötletét, ő mégsem adta fel. Most arra a foglaljorvost.hu oldal Magyarország egyik legnagyobb magánegészségügyi platformja lett, amely korszerűsítette az időpontfoglalás a bejelentkezés lassú folyamatát. Straub Fannival hitről, a fejlődéssel együtt járó kihívásokról, háttérországáról és arról is beszélgettünk, miként változott meg cége megítélése azt követően, hogy megvette Magyarország egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd autógyártó mindennapjait. Például mindent megtesznek azért, hogy az egymásra odafigyelő, tisztességes vezetés kultúráját népszerűsítsék. Straub Fannival beszélgetek ma, a foglaljorvost.hu alapítójával. Innen ismerünk téged, meg hát egy csomó minden más kötődik nyilván azóta is a nevedhez, de talán ezt tartott te az egyik legkomolyabb szakmai sikerednek?
Abszolút, én 10-20 év multi marketing élet után váltottam a magánzó vagy a vállalkozás irányába, akkor még nem startupnak hívták az induló vállalkozásokat, hanem KKV-nak vagy induló vállalkozásnak. 2009-10-ben indult az ötlet, amikor terhes lettem a kislányommal, és tudatosan egy olyan más irányt kerestem magamnak, amivel talán könnyebben vagy másképp összeegyeztethető a családi élet, és legalább egy éven keresztül üzleti terveket, üzleti könyveket gyártottam, figyeltem amerikai példákat, hogy hogyan induljunk el, úgyhogy ez az én életem most már 12 éve, igen.
Mert valaki mondta neked, hogy a vállalkozói léte sokkal könnyebb lesz, mint az alkalmazotti, vagy mi volt a vonzerő, vagy ez egy kényszer?
Hogy én inkább kényszernek éltem meg, vagy azt gondoltam, hogy az előtte levő életszakasz az nehezen összeegyeztethető családdal vagy gyerekekkel. Nekem a férjem szobrász. Ennek minden előnyével, vagy akár hátrányával együtt.
Kifejtsük?
Ráadásul ő élsportolóból lett szobrász, úgyhogy egy nagyon erős motiváció és háttér volt nekem abban, hogy egy szabadabb keretek között működő élet is menedzselhető és élhető. És nyilván, amikor az ember abban gondolkodik, hogy egy gyerek körül sok feladat van, akkor nehezen tudok belegondolni, hogy előző nap szólnak, hogy Romániába vagy Lengyelországba gyárba menjek, ugyan már ki egy gépindulásra vagy egy meetingre, vagy előző nap szólnak, hogy jönnek a nagyfőnökök a központból, és akkor egy 3 órás prezentációt dobjak össze éjszaka. Ezek a korábbi életemben mindennaposak voltak, és úgy érzem, a sok-sok feladat meg nyilván rengeteg kihívással, nehézséggel együtt, hogy a vállalkozói életben inkább a magam ura vagyok az időbeosztásom tekintetében, és ez egyébként bebizonyosodott az elmúlt 12 évben, hogy az, hogy Balatonról dolgozzak nyáron, vagy az, hogy oda tudjak érni a játszótérre időben, és aztán este pótoljam a hiányzó órákat, ez működött nálam.
Jó, de azért nem volt ez ilyen sima, most úgy beszélünk róla, hogy igen, de eldöntöttem, végiggondoltam, tudatosan felkészültem, és minden simán ment. Én azért azt gondolom, hogy még olyan vállalkozást nem láttam, ahol ez minden tekintetben, főleg az elején így alakul. Ráadásul te egy olyan területre léptél, amiről azért sokaknak kerekedett ki a szeme, és nem vettek komolyan, hogy ebből bármi is lesz. Te magad gondoltad el, hogy egyszer 12 évvel később van, és ez még van, sőt, egyébként ugye eladtad a céged az OTP-nek, tehát hogy kvázi még egy ilyen exit történet is van ebben.
Én alapvetően nagyon kevésbé bízok önmagamban, ami ugye egy női szokásként gyakorlatilag általánosságnak is lehet mondani.
Ezt majd fejtsük ki, ezt örülök, hogy te mondtad, mert én is akartam már pedzegetni, mert ezt láttam, olvastam, hallottam veled kapcsolatban, de hagyom, hogy befejezd a gondolatot, és aztán ide visszatérünk, ígérem.
Én baby steppekben gondolkodom, és fél években, 3 hónapokban, évek, és azokat mindig láttam magam előtt konkrétan. Tehát mindig elhatároztam, igen, ezt a fél évet még belerakjuk, ezt az évet még belerakjuk, látom a növekedést vagy a fejlődési irányt, és menjünk előre. Azt, ami történt, azt nem láttam előre, nyilván még most is, még egy évvel az aláírás után is nehéz elhinni, és borzasztó nagy élmény és érzés, de meg kell küzdeni a saját démonjaimmal abban a tekintetben, hogy elhiggyem magamról, hogy igen, sikerült, nyilván ez egy csapatmunka volt, és nagyon sok embernek az eredménye, de nagyon sok könnycsepp és nehézség volt, amit egyáltalán nem is szeretnék tagadni, meg kiszínezni, hogy ez egy könnyű menet, de azt gondolom, hogy ez szakterülettől, szakmától, gyerekektől függetlenül egy borzasztó nehéz pálya, nulláról felépíteni valamit, és nyilván ebben benne volt, amire utaltál is, hogy 3-4-5 órákat aludtam éveken keresztül.
Na hát ugye sokkal kényelmesebb élet, ami ugye rugalmasságot tesz lehetővé, mert elmehetsz a játszótérre, de azt jelenti, hogy éjszaka biztosan nem alszol.
Igen, hát ez egy adottság, ez benne van a pakliban. Utólag nehéz elképzelni, hogy bírtam, hogy éltem túl azokat az éveket, mert az egyik kislányom egy nagyon rosszul alvó volt, a másik egy fokkal több alvást engedett nekünk, és mondjuk 6-8-szor fölkelsz éjszaka, úgyhogy 2-kor fejezted be a munkát. Nyilván reggeltől viszed tovább a óvoda, a iskola műszakot, meg a
és közben jönnek egyébként a napközbeni pofonok, mert egyébként igen. Bárkinek azt mondtad akkoriban, hogy online foglalni fog fogunk orvost, akkor nevetett egy jót.
Igen, hát az orvosok mindenképpen, és a klinikák. A páciensek örültek volna a lehetőségnek, és a mai napig azt látjuk, hogy a másik oldal, ott a legkevésbé kell magyarázni. Amikor már mindent online intézel, foglalsz, akkor nem kérdés, hogy te vasárnap este 11-kor is tudjál egy nőgyógyász fülorgégészt lecsekkolni, megnézni, és akár időpontot intézni. Sokszor csodálkoznak az orvosok, amikor pittyeg a telefon, sokan ugye egy SMS értesítést kérnek a foglalásokról, és mondják nekünk, hogy de hát hogy lehet, hogy hajnali 3-kor valaki éppen egy nőgyógyász vagy fülorgégész foglal.
Hát ugye a probléma nem nézi az
órát. A probléma, meg az élethelyzet, van, aki 3 műszakban dolgozik, vidéken van, külföldről jön a repülő, és éppen akkor. Tehát, hogy azt a mai 0-24-es életünkben igenis az orvos időpontfoglalás is 0-24-es, nem csak a repülőjegy és a színházi jegy.
Meg a bevásárlás.
Igen.
Na, két dolog biztosan megütötte a fülemet. Egyrészt mondtam, hogy visszatérünk erre az önbizalom, önbecsülés kérdésre, másrészt, hogy azt mondtad, hogy baby step-ekben látsz, gondolkozol, lépsz előre. Ez azt jelenti, hogy akkor te nagyon jól definiálsz célokat? Tehát, hogy ezt nagyon jól látod be, hogy mi az, ami elérhető, megugorható, ott van valami nagyon reális kép, vagy szóval ebben hol az erősséged, amitől hát ez faszik más is így csinálja, mégsem feltétlenül halad olyan jó ütemben egy nagy cél felé.
Igen, talán az imposztor szindrómám miatt is egy éves cél, 3 és 5 éves cél, ami ugye alapvetően a nagyköv szerint az üzleti tervezés egyik alapja, az nekem mindig nehezebbre esik. Kevésbé hiszek a nagyobb és hosszú távú, akkor még elérhetetlennek tűnő célokban. Sokkal egyszerűbb ezeket mindig falatokra bontani, akár csatorna szerint, akár bevételi sorok szerint, akár időben, és akkor már, amikor kézzelfoghatóbb, akkor nyilván sokkal jobban magamévet tudom tenni.
Ha 12 évvel ezelőtt van, és akkor beszélgetünk, akkor mindaz, amit így kimondasz, hogy imposztor szindrómám, az önbizalom hiányom, ezekről nem múlt időben beszélsz.
Igen, én azt gondoltam, vagy ugye azt gondolja az ember optimistán, hogy amikor elér egy célt, akkor megérkezik valahova, és akkor onnantól minden megoldódik, ugye így vagyunk egy fogyással, vagy egy bármivel, ami ha egyszer rendben lesz, akkor nyilván új életet kap az ember. Én nagyon sokat dolgozom szakemberrel ezen a helyzeten egyébként, tehát nagyon sokat fejlődtem, érzem és tudom és látom magamon, de ennek ellenére, hogy kézzelfogható sikereim vannak, így is időnként megremegek a jövővel kapcsolatban, hogy vajon ez a siker megismételhető-e, más területre is át tudom-e vinni, ez csak egy véletlen volt esetleg, a véletlenek összjátéka, hogy ez összejött. Úgyhogy
egyébként ez baj lenne?
Nem, egyébként nem, de nyilván az ember éhes lesz egy idő után, és amikor elértél egy csúcsra, akkor azt gondolod, hogy van azért más is, amit lehet, hogy ezek után megmernék próbálni, pedig korábban nem gondoltam volna. Úgyhogy valószínűleg az alaptermészetemben is benne van, de nagyon sokat dolgozom ezen, hogy ma már bátrabb legyek, és nyilván el is értem azt, hogy bátrabban gondolok már újabb célokra.
Tehát ahogy én most téged látlak és hallak, és valószínűleg a hallgatóknak is ez a benyomása, hogy egy ilyen végtelen nyugalom, kiegyensúlyozottság árad belőled. Ebben rengeteg munka van, így értsük?
Rengeteg munka van, egy nagyon-nagyon jó társ mellettem, és mögöttem egy nagyon-nagyon komoly és hosszú fejlődési folyamat van, hogy én egy megrögzött alkalmazottból hogy mertem tovább lépni. Részben egyébként az oktatás által, tényleg a CEU-ra jártam, MBA-t végeztem, ahol már azért ennek a magjait a tanárok és a közeg elültette, és aztán az évek során, ahogy egy-egy sikert elértem, ez mind juttatott oda, hogy ma már kvázi vállalkozó szemléletűnek definiálom magam.
Mikor... De még korántsem vállalkozónak, ha jól értem.
Hát, igen, jó pszichológusként érzed a különbséget a kettő között, de azt mondanám, hogy ma már inkább vállalkozó vagyok, mint alkalmazott gondolkodású.
Segít ezt megérteni a hallgatóknak, hogy hol voltak ebben ilyen mérföldkövek? Mert hogy nagyon erős szavakat használsz, amikor azt mondod, hogy megrögzött alkalmazott, és onnan nagyon nehéz elképzelni, hogy hát ha valaki ilyen, akkor egyáltalán hogy jut eszébe, hogy ebből a keretből, ebből a komfortzónából, biztonságból kilép. Értjük, a kényszer hozta, mert másként akartál élni, de akkor ez a drive önmagában elég volt ahhoz, hogy eljuss a következő 3-6 akárhány hónapos célig, de hogy ezek így hogy jöttek, vagy hol voltak ezek a pontok, ha így most visszatekintesz.
Igen, ez sok-sok apró elemből tevődik össze, nem egy nagy ok van a dolog mögött, ezek inkább apró mozaikok. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol az édesapám nagyon sikeres alkalmazottként, vezérigazgatói pozícióban több 10 000 ember főnökeként dolgozott, egy olyan időben ugye pár tíz évvel ezelőtt, amikor ez egy nagyon-nagyon meghatározó gazdasági pozíció volt, és valahogy az ő útja is számomra egy egyértelmű példa volt, hogy nekem ez a biztonság, alkalmazotti státusz, ez lesz a jövőm és a hosszú táv. És aztán 2008-as válság körül egyébként azt láttam, hogy azok a biztos pozíciók megbomlanak, hiszen a válság millió céget nagyon nehezen érintett, és azok a biztos pozíciókból is voltak leépítések, egyszerűen céges nehézségek következtében. Tehát ott volt egy törés, amit a történelem hozott, és láthatóvá vált, hogy mégsem annyira kőbevésett az, amit korábban annak gondoltunk. Akkoriban kezdődött nálam is ez a családtervezési fázis, 30 éves kor körül voltam akkor. Plusz a férjem mintája, aki nagyon sikeres, proaktív, pedig nincs főnöke, és mégis be tudja osztani az idejét, és tud tervezni, és a szakmáján belül borzasztóan elismert. Rajta keresztül, és az ő barátai keresztül láttam egy olyan sportolói világot, ahol egyszerűen hozzák maguk azt a magabiztosságot. Részben fiúk, tehát talán egy picit könnyebb is nekik a neveltetés által, de láttam magam körül abszolút sikeres példákat, hogy önállóan mit lehet elérni. Akkor jött a CEU, és akkor ezek a minták együtt adták azt, hogy végül is egy alapos tervezés után mertem belevágni az önálló vállalkozásba.
Mi van a 12 év után?
Ez még egy nyitott kérdés. Ugye, amikor az ember eladja a céget, ez egy nagyon általános, hogy úgy állapodunk meg, vagy úgy állapodnak meg, hogy nyilván az ember a tudását próbálja átadni egy tudás transferrel, vagy akár megmaradni hosszú távra a cégben, és tovább építeni mindazt immáron egy sokkal nagyobb háttérrel és anyagi forrásokkal. Még mind a kettő benne van a pakliban, ez a jövő vagy az idei évnek a zenéje. Nyilván tanuljuk egymást, és próbáljuk kialakítani azt a közösen ideális együttműködési formát, hogy az új tulajdonosok ambíciói is működjenek, és az én személyes ambícióim és megszokott életformám is egy olyan kerékvágásba tudjon menni, hogy a kettő együtt élhető legyen. Ugye nyilván egy picit konzervatívabb, vagy hagyományos nagyvállalati környezetbe kerültünk, amit meg kell szokni, mert mi egy Rákóczi úti kis irodában működünk évek óta, lean gondolkodással és működéssel, ahol mindenki a saját tulajdonosi szemlélettel gondol meg 10 forint költséget vagy bevételt is, és egy teljesen más közeg és elvárás közeg rendszerben kell újra értelmezni magunkat.
Hát ami egyébként ismerős lehet, hiszen jössz ebből a világból.
Igen, hát néha azt érzem, vagy hallom vissza, hogy egy picit sok vagyok, már túl vállalkozó vagyok időnként.
Túl önálló,
és próbáljuk ezt a balanszot megtalálni, hogy mi az, amivel viszont ambiciózusan célokat lehet elérni, és megtartani azt a startupos lendületet, agilitást, ami miatt belénk szerettek, vagy potenciált látott bennünk az OTP cégcsoport, de egyébként meg betagozódni egy nagy rendszerbe, és kihasználni azokat a szinergiákat, kapcsolódásokat, amit az ember csak akkor tud jól kihasználni, hogyha egyébként nagyon sok meetingre jár, nagyon sok 5 éves, meg 3 éves tervet készít, és az ideje nagy részét, vagy jelentős részét egy nagyvállalati networkben tölti.
Egyébként a fiókban vannak ilyen tervek sorban állva és készen, hogy ez is érdekes lehet, ez csak azért jutott eszembe, mert mondtad az automosod, hogy ma már így látod a világot, és így jössz-mész, hogy minden mögött elkezded felfejteni a struktúrákat, a működéseket, amit abból tanulni lehet. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk téged ez a terület, amiben az elmúlt 12 évedet töltötted, ez már nem foglalkoztat annyira, tehát nem feltétlenül ebben akarnám mélyebbre ásni, hanem bármi más lehet, és csak a működési forma, vagy a vállalkozói lét az, ami a folytonosságot adná.
Az elmúlt 12 évemből az egyik legértékesebb tudás vagy tapasztalat az a digitális világ és annak az ismerete és tudása, de a másik legalább ugyanolyan fontos az egészségügy és a magánegészségügy ismerete.
Hát sőt, hát ez több formában tovább is ér, ugye ott a Praxis Akadémia.
Igen. Úgyhogy ezt a kettőt én mindenképpen tovább élném valamilyen formában, azt látjuk, és az volt az én megélésem is, hogy 5-6-7 évig azért nagyon láthatatlanul működtünk, egyrészt picik voltunk, másrészt az egészségügy és a magánegészségügy az nem volt egy ilyen szexi, trendi terület, és a COVID által hozott digitalizációs folyamatok és az egészségügy struktúra teljes felbomlás és megváltozás, egyébként nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten, egy nagyon trendi területté tette az egészségügyet. Ezt a befektetések területén is látjuk, egyszerűen egy olyan izgalmas és változó változó, növekvő, berobbanó terület lett, hogy borzasztó széles az a mezdje, amin lehet nézelődni és gondolkodni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván nekem is érdekem, hogy itt tovább maradjak vagy mozogjak, meg az érdeklődési köröm is ebbe az irányba ment. Be kell vallani, hogy ma már kevésbé érdekel mondjuk a Nestlé Maggi leves, ahol egyébként jó pár évet eltöltöttem és nagyon szerettem, de kevésbé foglalkoznék ma már, vagy kevésbé a szívem csücske mondjuk egy FMCG termék, mint amennyi értelmet látok az egészségügyben, akár a saját családomban körülnézve, ahol mindennapi téma, és mindig van egy-egy megoldandó egészségügyi élethelyzet, úgyhogy ebben azért azt gondolom, hogy megtaláltam a területemet, és azt a fő szerelem irányt, amit nagyon-nagyon szívesen viszek.
Ez persze nyilván akár lehet, hogy egy jövőbeni tervezésnek a titka, ezért nem fogsz konkrétumot mondani, és nehéz helyzetbe hozlak, de ahogy 12 évvel ezelőtt volt egy vízió a fejedben, hogy ez hova juthat, most is látsz ilyesmit a magánegészségügy jövőjével kapcsolatban, hogy ma tartunk valahol, és mondjuk van egy kép, amit te már teljesen reálisnak, elgondolhatónak látsz, de még nem működik, még nem hisznek benne, vagy a felhasználók, vagy az orvosok, vagy bárki, mint ahogy ez annó volt.
Több irány van, és ezek nyilván nem feltétlenül üzleti titkok, illetve ma már tudjuk, hogy nem az ötlet, hanem a megvalósítás a titka valami sikernek. Úgyhogy ami területek érdekesek lehetnek, például az idős gondozás és az idős ápolás iránya, amit látjuk, hogy egyrészt törvényi változások is készítenek elő, másrészt ismerjük a statisztikákat az idősödő társadalom tekintetében. Tehát ott biztos, hogy Magyarországon is nagyon komoly változások és fejlődések lesznek, illetve megjelenik az idősebb réteg is, akinek esetleg anyagi háttere van ahhoz, hogy nem feltétlenül azokat a megoldásokat használja, amik ma elérhetőek Magyarországon. De például az egészségbiztosítás is egy ilyen irány, amiben mi pár évig így belekukkantottunk, és egy nagy biztosítóval együtt dolgoztunk ellátásszervezőként. Ők így hívják ezt a területet, amikor a pácienst összekötik a megfelelő orvossal, szolgáltatóval, vagy a műtét, vagy akár egy járóbetegvizsgálat szempontjából. Tehát akár az egészségbiztosítás is egy olyan terület, ami biztos, hogy egy nagy változás előtt áll Magyarországon, mert hiszen jelen formájában, hogy mindent saját zsebből fizetünk, ami magánegészségügy, és ez ma már Európa szerte egy nagyon kimagasló részarány, ez a saját zsebből finanszírozott magánegészségügyi ellátás, erre valamilyen megoldás előbb-utóbb lesz. Úgyhogy ez is egy érdekes irány lehet.
Majdnem mindenkit megkérdeztem ebben az évadban, hogy néhány alapfogalomról mit gondol, mi a viszonya vele. Például nagyon érdekelne, hogy te mit gondolsz a profitról.
Ha gyökerekig visszamegyünk, akkor ez egy nagyon nehezen kezelhető kérdés volt számomra, mert kis magabiztossággal évekig nem tudtam elkérni a megfelelő összeget a szolgáltatásunkért, és ezért például 4-5 évig nem termeltünk profitot, talán a 3.-4. évben már ilyen.
De mint ez hogy kézik el? Valaki mondta neked, hogy figyelj, Fanni, nem kérsz elég pénzt ezért. Te mondtad, hogy jó, de hát úgy nem. Vagy hogy?
Az elején természetesnek vettem, mert a nagykönyvek írták, hogy sok cég a mai napig nagy nevű cégek nem termelnek profitot. Hogy ez egy startupos dolog, hogy az ember
nincs
nem
ezzel
hogy nincs ezzel baj. Ebben nyugtattam magam. És aztán olyan 3.-4. év után ugye elkezdett azért zavarni a dolog, hogy hát azért most már ideje lenne profitot, meg a fizetés, meg kezdjünk el cégként működni, és egyébként tényleg külső nyomásra, tehát az első ilyen befektetői, stratégiai közeledések során kérdezték meg tőlem, az egyik most már üzlettársam, akkor mentorom, főnököm, Dunai András, a Centrál Média, akkor Szanomának hívták, ő a digitális üzletágnak volt a vezetője, hogy a csuda fáját, miért nem kérünk annyi pénzt az ügyfelektől, amennyit termelünk neki értéket, és nekem ez egy borzasztó nehéz átállás volt elfogadni, hogy igen, legyen áremelés, kiálljak azért az értékért, amit termelünk, higgyek benne, hogy ez ér annyit, úgyhogy ma már elhiszem, és azt gondolom, hogy kötelessége egy cégnek profitot termelni, hiszen hosszú távon csak akkor tudja a kollégái, a dolgozói, az egész együttműködői partnerkörnek stabilan a létét biztosítani és fejlődni, úgyhogy ma már teljesen más szemmel tekintek rá, de ez is egy 3-4-5 éves fejlődési folyamat volt.
Mi a siker?
Még nehezebb kérdés, és itt mindig pszichologizálásba megyek vissza az eredetileg üzleti kérdéseknek szánt kérdésekből. Nekem az siker, hogy el tudok utazni a családdal 4-5 napra teljesen kikapcsolni. Nekem az siker, hogy a gyerekeimmel nagyon jó kapcsolatom van, és nagyon boldog családi életet élünk most már 20x éve a férjemmel. Én itt mérem a sikert, és nyilván most már az egómnak egy jó érzés, hogy üzletileg is sikert értem el, tehát ezt nem tagadom, még impostor szindrómával sem, hogy azért ez egy nagyon jó érzés, vagy amikor egy cikk megjelent rólam, vagy amikor elkezdtek orvosok is felnézni, vagy legalábbis visszaigazolni a sikerünket. És az egy érdekes dolog ehhez kiegészítésképpen, hogy amikor kiderült, hogy az OTP megvásárolt minket, akkor elkezdtek más szemmel nézni ránk az ügyfeleink is. Tehát az, aki 12 éve ismert, és ó, itt a Fannika, igen, valami kis online valamit csinálgat, igen, jön mindig, és nyúsz, hogy csatlakozzunk, ők hirtelen egy más polcra tettek, hogy hát, hogyha az OTP fantáziát látott a cégben, akkor lehet, hogy ez egy...
Akkor ez valami komoly
ez
dolog.
Valami komoly dolog, igen.
Na. A harmadik fogalom a növekedés.
Internetes cégként el vagyunk kényeztetve, hogy egy folyamatos, dinamikus növekedés generál a piac is számunkra, maga a magánegészségügy is egy folyamatos növekvő tendencián van. Minden irányból megalapozott az, hogy az elején akár 100%-kal növekedtünk évente minden területen, vagy minden mutatónkat tekintve, de most is a 30-40-50% megvolt, és most egy OTP háttérrel inkább a duplázás az elvárás, és egyébként nagyjából a realitás is, úgyhogy most látszik, hogy tőkével, plusz erőforrásokkal, tudással, kapcsolatrendszerrel nyilván egy teljesen más növekedési pályára tudtunk lépni.
De ambíció volt? Tehát, hogy a növekedés az egyébként egy ilyen folyamatos belső feszültség volt, amit így hajtott, vitt előre kell az a siker?
Alapvetően a növekedés az mindig egy adottság volt a mi életünkben, amiért nem kellett olyan nagyon megküzdeni.
Mert nulláról bármi a létezés önmagában.
Igen. Kis cégként ezzel soha nem volt problémánk. A foglalási számok, tehát a páciens oldalról mindig megvolt a növekedési drive-unk. Amit nehezebb volt nyilván a piac térként, egyszerre kell növelni a páciens igényeket, meg az orvos kínálatunkat, ugye csúnya szóval inventory, vagy egy készlet, hogy egy kínálat az orvos számban, klinika számbővülésben meg kell jelenjen, az egy picit nehezebb volt, de mindig elég dinamikus volt ez ahhoz, hogy nagyon látható legyen messziről.
Nem számítottam rá, hogy ma ennyit fogunk beszélni az impostor szindrómáról, de te hoztad elő újra.
Vállalom.
És újra. És éppen ezért merem feltenni azt a kérdést, hogy ma te mersz-e tanácsot adni olyanoknak, akik nagyon hasonlóan vannak mondjuk a te 12 évvel ezelőtti énedben, vagy valami nagyon hasonlóban, hogy mit és hogy kezdjenek ezzel az egésszel, ha közben egyébként az üzlet vonzó számukra, ha kényszerpálya, ha szabad választás eredménye, de hogy mit csináljanak?
Nekem nagyon jól működött, és nyilván utólag sokat is olvastam róla, hogy ez egy jó konstrukció, hogy az ember az elején tanul másnak a pénzéből, másnak a kárán, és munkahelyen tanul meg folyamatokat annak a hibáival és előnyeivel együtt. Nekem borzasztóan bevált, hogy elkezdtem csinálni úgy, ahogy, olyan bénán, ahogy, és aztán abból lépdeltünk tovább, hogy mit hoz az élet, tehát sok irányban nőhettünk és változhattunk volna az elején. Mi egy laptoppal kimentünk egy orvos kiállítás, ahol mellettünk óriási gyógyszercégek több millió standokon nagyon értékes ajándékokat, szóró ajándékot osztogattak, mi meg egy darab laptoppal és egy rolláppal 12 évvel ezelőtt oda mentünk a Viagra stand mellé a nullával és a mosolyunkkal. Talán Haribo gumicukor volt nálunk, amit osztogattunk.
Az egészség jegyében.
Tehát ez volt az egyedüli vonzerünk, és ebből indultunk neki, de elkezdtük csinálni, és ebből aztán jött a feladat, az ötlet, a továbblépés, és nekünk nagyon bevált, bár tudom, hogy ez nem feltétlenül a mai módi, hogy saját pénzből organikusan próbáltunk friends, full, family forrásokból növekedni, ameddig tudtunk, és nagyon sokáig el lehet jutni egyébként. Talán itt bejön előnyként az, hogy nem mertem túl nagyot álmodni, és emiatt nem is az volt az automatizmus, hogy vonjunk be 100 millió forintot, akkor még nem is lehetett, mert a Jeremyk még akkoriban kezdtek el indulni, Jeremy Alapok ügyetőke befektetőként. Opció sem nagyon volt, de így nagyon sokáig eljutottunk, és egy nagyon nagy százalékban tulajdonosként tudtam maradni. Nagyon érdekelt voltam folyamatosan végig, minden fillért az utolsó napig meggondoltunk. Az irodát mi takarítottuk, amikor már tudtunk irodát bérelni, a férjem szerelte a bútorokat. Nagyon sokáig megmaradt az a szemlélet, hogy egy ceruza sincs fölöslegesen az irodában, aminek nincs meg a helye.
12 év autonómia után milyen, hogy ma van főnököd?
Hát ezt a főnökömet kéne megkérdezni.
Nem, ezt téged kérdeznek erről, nem bújjunk ki.
Nem könnyű egy újra alkalmazkodni. Nyilván ő is érzi, hogy én egy picit néha soknak érzem a kontrollt, vagy amit én kontrollnak érzek, lehet, hogy nem is csak egy, nem kontroll, csak én annak érzem. Újra még inkább csapatjátékosnak lenni, kompromisszumokat kötni, bevonni társosztályokat. Én itt időnként, vagy nem időnként, abszolút bevallva időveszteséget érzek, nyilván az ő szempontjából pedig ez egy teljesen jogos tulajdonosi szemlélet, ahol szeretne bevonva, sőt, döntési helyzetbe kerülni minden kérdésben. Bennem van egy olyan érzés, hogy ez a növekedés, hogy a dinamizmus kárára mehet, úgyhogy ebben próbáljuk minden nap megtalálni a balanszot.
Az egyensúly.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A hosszú távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban? Ennek az évadnak a másik kérdése a fenntarthatósághoz kapcsolódik. A magánéletedben van-e a fenntarthatóságnak még olyan mozgástere, ahol szerinted van a fejlődésnek lehetősége, amit szerinted még nem csinálsz jól?
A kislányaim, tinédzser lányaim minden nap figyelmeztetnek, szerencsére új generáció tagjaként arra, amit ők már az iskolában, vagy mindenhol magukba szívnak, és amire figyelni kell, a víz, kulacsok, fölösleges csomagolások, akár utazások, repülőgy vásárlás terén, most már az ő szempontjaik is, a mi szempontjaink is. De egy példa, hogy ami nekem egyébként a vállalkozásomat is borzasztóan segítette, illetve azt az egyensúlyt az életben, hogy mi a belvárosban lakunk, ennek az előnyeivel, hátrányaival együtt, tehát mi bőven 10 000 lépést minden nap megteszünk gyalogosan, és hétközben nem ülünk autóba, ha nem kell vidékre menni, mert az iskola, a munkahely, az iroda, a lakás, és minden gyalog vagy tömegközlekedési távolságra van, úgyhogy nekem talán ez a gyalogos közlekedés még csak nem is bringa, mert ahhoz meglusta vagyok, de nagyon boldogan, szívesen sétálok 2-3 metró megállót is mindig, úgyhogy nekem például ez a gyalogos városi közlekedés, ez egy olyan érzést azt, hogy talán a mindennapi ingázást megspórolva egy kicsit talán fenntarthatóbb életet élünk.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Izgalmas volt körüljárni, mennyi tényező hátráltathat egy vállalkozót a saját sikere megélésében. Straub Fanni őszintén mesélt az imposztor szindrómájáról. 12 évvel a cége alapítása és egy sikeres eladás után már majdnem teljesen büszke és elhiszi, hogy ez nem a véletlen műve volt. Puritán körülmények, észszerűség, emberközpontúság, ez is kellett a sikerhez. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Regényi Eszter. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
léci. Oké. Okay.
Embertelen Podcast.
Ez egy Béton Podcast.